21. Fejezet. Hendon, az életmentő. Az öreg ember macska módra görnyedve elosont, majd lopakodva vitte oda az alacsony padot. Féltestével a derengő, pislákoló világosságban, félig árnyékban ült, és mohó szemét az alvó fiúra meresztve türelmesen virrasztott fölötte, nem érezte az idő múlását. Kését csendesen köszörülgette, motyogott, és kuncogott hozzá. És ahogy ott ült ebben a világításban és ebben a testtartásban, semmihez sem hasonlított jobban, mint egy iszonyú pókhoz, mely holmi boldogtalan, megkötözött, tehetetlenné vesződt rovarra felé a fogát. Jó idő múlva az öreg, még mindig mered bámulásban noha már semmit sem látott, mert lelke álomszerű révületbe került észrevette, hogy a fiú szeme nyitva van. Tágra nyitva, és dermet rémületben mered a késre. A kielégülő sátán mosolya suhant át az öreg ember arcán, és anélkül, hogy megmozdult vagy foglalatosságát abba hagyta volna, így szólt. 8. Henrik fia, imádkoztál? A fiú tehetetlenül vergődött kötelékeiben, és egyszer mint folytott kiáltást kényszerített ki összeszorult állkapcsai között, amit a remete igenlő válasznak fogott fel. Akkor hát imádkozz újra. Mondd el a haldokló kimádságát. A fiú testét borzongás rázta meg, és arca elsápadt. Újra vergődni kezdett, hogy kiszabadítsa magát, pánkolódva jobbra-balra, iszonyú elszántan, dühötten, kétségbe esve, de hasztalanul, mert a kötelék nem engedett. És ez alatt a vén szörnyetek csak vigyorgott rá, csak bólogatott elégedetten, és fente-fente a kését, e félét mormogva hozzá. Egyre fogynak hátra levő perceid. Minden perc drága. Mondd el a haldokló kimádságát. A fiú kétségbe esetten nyögött fel, aztán abba hagyta a vergődését, és csak lihegett tehetetlenül. Könnyei kibudjantak, és egymás után peregtek végig az arcán. De ez a szívet tépő látvány cseppet sem enyhítette a megvecekedett vén ember vérszomját. Most már derengett a hajnal, a remete észrevette, és rikácsolva, hangjában ideges félelemmel mondta. Nem élvezhetem tovább ezt a mennyei gyönyörűséget. Az éjjegy kettőre tova. Mintha egyetlen pillanat lett volna, egyetlen pillanat. Miért nem tartott egy esztendeig? Te egyházra gyújvadék, hunyt be búcsúzó szemed, ha félsz ránézni. A többi tagolatlan makogásba vezett. A vén ember, kezében a késsel, térdre rogyott, és ráhajolt a nyöszörgő fiúra. De ha, mély hangok a kunyhó közelében, a kés kiesett a remete kezéből. A fiúra juhbőr darabot vetett, és remegve felugrott. A hangok erősödtek, most már nyersen, fenyegetően. Aztán dördülések és segélykiáltások, majd gyors, távolodó lépések dobaja. De utána mindjárt mennydörgő ütések a kunyhó ajtaján elsordítozás. Hóhóha, nyisd már ki! De gyorsan, a pokol belül dög nevében. Ó, a legáldottabb muzsika volt, mely valaha is felcsendült a király fülében. Mert Miles Hendon hangja volt. A remete tehetetlen dühében fogát csikorgatva, gyorsan kisurrant a hálókamrából, és az ajtót becsukta maga után, a király pedig az alábbi beszélgetést hallhatta a kápolnából. Áldást, békességet, tisztelt uram! Hol a fiú a fiam? Miféle fiú, jó ember? Miféle fiú? Ne hazudozz nekem, papuram, és ajánlom, ne járaszd velem a borondját. Nem olyan kedvemben vagyok. Csak itt a közelben csíptem el a zsiványokat, akikről feltételeztem, hogy ők rabolták el tőlem, és vallomásra bírtam. Azt mondták, hogy újra megszökött, és a küszöbödik követték. A lábnyomát is megmutatták. Vigyázz! A téfából elég, szent férfiú, ha nem adod elő. Hol a fiú? Ó, jó uram, alkalmasint arra a rongyos, királykodó csavargóra gondolsz, ki éjszakára nálam húzta meg magát. Ha ezzel volna dolgod megmondhatom, csak elszalajtottam valahová. Jön is vissza hamar. Hamar? Milyen hamar? Ne húzd az időt. Nem érném utol még. Mondd, milyen hamar jön vissza. Ne törd magad, egy-kettőre itt lesz. Jól van, megpróbálok várni. Megállj! Azt mondtad, hogy elszalasztottad valahová, te. Hát ez tiszta hazugság, hisz nem ment volna. Megtépte volna vén szakálladat, ha ilyen tiszteletlenségre vetemettél volna. Hazudtál koma, vízisten, hazudtál. Nem ment volna el sem neked, sem más emberfiának. Emberfiának nem is, alkalmas idején nem vagyok ember. Hát mi? Az Isten szerelmére, mondhat, mi vagy? Azt titok és vigyázz, erre áruld. Én alkangyal vagyok. Erre aztán rikkantott is valami szörnyűt Miles Hendon a körülményekhez képest nem is egészen szentségtelent, és aztán megtoldotta. Az már más. Most már megértem a fiú szolgálat készségét. Mert annyi szent, hogy közönséges halandó alantas szolgálatára se kezét, se lábát nem mozdította volna. De a mindenségét, egy alkangyal parancsát még a királynak is teljesítenie kell. Ad, hogy, bizt, micsoda zaj ez? Ez alatt a kicsi király hol rémülettől borzongva, hol reménységtől repesve feküdt ágyában, és teljes erejéből azon igyekezett, hogy hangosan nyögjön, és Hendon meghallhassa, de keserűen kellett tapasztalnia, hogy erőlködések árba vész, nincs semmi hatása. De most hűszolgájának az utóbbi megjegyzése úgy érte, mint haldoklót a friss mező kihetető fuvallata, megint erőlködni kezdett tehát, éppen mikor a remete ezt mondta. Zaj! Én csak a szelet hallom. Lehetséges, az volt. Úgy van, kétségtelenül a szél volt. Mintha eddig is hallottam volna, gyengén, ha. Már megint. Ez nem a szél. Befurcsa hang. Gyerünk csak, nézzük meg, honnan jön. A király szíve most már majd kiugrott örömében. Lanka tüdeje megtette, amit megtehetett most már reménységgel, de betömött szája és a rádobott birkabőr alaposan megbénította erőfeszítéseit. A remete következő szavaitól meg végképpel csüggett szegényke. Á, kívülről jön. Gondolom, abból a bozótból, ott. Gyere, hadd mutassam meg. A király hallotta, hogyan lépnek ki beszélgetve ketten, azt is, mint enyészi gyorsan lépésük zaja egyedül marad bajos, nyomasztó, rémikő csendben, egyedül. Örökké valóságnak tetszett, míg újra közeledő lépéseket és hangokat hallott, de ezúttal valami új hangot is, ami nyilvánvalóan nem volt más, mint paták dobogása. Aztán jól kivehette Hendon szavát. Nem várok tovább. Nem várhatok. A fiú eltévedt a sűrű erdőben. Melyik irányba ment? Mutasd meg nekem, egy-kettő. Meg én, azaz várj. Veled megyek. Jól van, gyere. Lám, lám, bizisten jobb vagy, mint amilyennek látszol. Úgy éljek én, nem hiszem, hogy akadna nálad nagy lelkű bajkangyal. Akarsz-e lovagolni? Hát csak vifel erre a kicsi csacsira a gyereki, vagy szent lábszáraid inkább ezen a roskattöz véren vetnéd át, melyet magamnak szereztem még úgyis sokba került volna, ha egy vacak részgarasnak egy havi kamatját adom érte, amennyit egy munkátlan üstfoltozó fizetne egy részgaras után. Nem, nem. Mi csak az összvérre, a szalmarat pedig vezesd. Jobban bízom a magam lábában, majd gyalog megyek. Akkor hát kérlek, vigyázz a kisebb latra, míg én neki veselkedem, s felmászol valahogy a nagyobbra. Erre rúgkapálás, puffogás, topogás köv kisebb tverőkáromkodások kíséretében, azután egy egyedves átkozódás nyilván az eszvérnek szólt, mely alkalmasint végre megtört, abba hagyta a apálást, s úgy látszott, hogy pillanatnyilag megszűnt az ellenségeskedés. Megkötözött kicsi király leírhatatlan kétségbeeséssel hallgatta ezeket a hangokat és a lépések sígódását. Most már minden reménye elhagyta, e szívét teljes reménytelenség fogta el. Egyetlen barátomat becsapta, és lerázta nyakáról gondolta, ő pedig visszatérés. Ismét egyszer-egyszerten kezdett vergelődni kötelékei között, míg végre lerázta magáról a folytogató juhbőrt. És akkor hallotta, hogy az ajtót kinyitják. Ez az aj még a belőt is megfagyasztotta benne, mint ha ártalkán érezte volna a kést. Rémületében behunyta a szemét, majd újra kinyitotta, jongcanty és húga állt előtte. Hála Istennek kiállt otta volna, ha az álla fel nincs kötve. Egy-két pillanat múlva tagjai szabadok voltak, üldözői két felől karon ragadva kirángatták, és magukkal hurcolták az erdőbe.